Gazdász egyetemi tanár, vendége Kovács Attila mestercipész, európai cipőkészítő bajnok. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
6 perccel múlt 4 óra, a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mai két témánk a következő. Mit gondol, változott a munka becsülete az elmúlt évtizedekben? A Magyar Televízió 1957. május 1-én kezdte meg hivatalos rendszeres működését. Ön szerint van jövője ennek a műfajnak? A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Május 1-e a munka ünnepe, de a felvonulások és majálisok zajában, ha vannak, érdemes megállni egy pillanatra és megnézni, mi van a külsőségek között? Vajon ma a 21. században mit jelent számunkra a munkába vetett hit? Egyáltalán hogyan alakult át a hivatástudat és a munka becsülete az elmúlt évtizedekben, és ez miként hat a magyar családok mindennapjaira? Erről is beszélgetünk, várjuk véleményüket. Mai szakértő vendégünk telefonon keresztül van itt velünk, Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, vagyis a kincs elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogy látja, hogyan változott a munka becsülete az elmúlt évtizedekben, és ebben mekkora szerepet játszott az, hogy ma már a munka magánélet egyensúlya alapvető elvárássá vált a munkavállalók részéről?
Szerintem mindenképpen érdemes elsőként megnézni a számokat, és azt látjuk, hogy 2010-hez képest 1 millióval többen dolgoznak, mint akkor, illetve azelőtt. Ugye a 15-64 éves aktív korosztálynak a foglalkoztatási rátája az 60% volt a férfiak esetében, ez 78%-ra nőtt, a nők esetében 54% volt, és itt pedig 72%-ra nőtt. Tehát látjuk azt, hogy sokkal többen jelen vannak a munkaerőpiacon, sokkal többen dolgoznak. Ez már önmagában szerintem azt jelzi, hogy a munka becsülete az növekedett az elmúlt évtizedekben Magyarországon. És talán emellett fontos arról is beszélni, hogy mindemellett egy minőségi változás is volt, hiszen a munka és a család élet összeegyeztetése, ez most már nem csak elvárás, hanem nagyon sok esetben, sőt mondhatjuk azt, hogy legtöbb esetben gyakorlattá is vált a munkáltatók, illetve a munkavállalóknak a viszonyában a vállalatoknál a munkaerőpiacon.
A munka megbecsültségében hogy látja, vannak-e különbségek a nemzedékek között?
Mindenképpen láthatók itt a nemzedékbeli generációk közötti különbségek. Talán mondhatjuk azt, hogy a fiatalabbak számára, különösen a gyermekvállalás a családalapítás előtt, még talán fontosabb azt, hogy örömüket jeljék a munkában, mint azt például, hogy mennyit keresnek. Ők azok, akik tényleg elvárják azt, hogy minél inkább meg tudják valósítani a karrier elképzeléseiket, vagy minél rugalmasabb legyen az a munkakör, amiben dolgoznak. És talán a családalapítás az a pillanat egy ember életében, amikor ez sok tekintetben megváltozik. Ilyenkor egyébként érdekes módon a férfiaknál még inkább előtérbe kerül a karrier, hiszen érzik a felelősségét annak, hogy el kell tartaniuk a családot, és mindemellett a nők esetében viszont abból adódóan, hogy a gyermeket gondozzák még mindig a többségét, kicsit talán háttérbe kerül a karrier vágyak, illetve elképzelések. Mindemellett ugyanakkor látszik az, hogy a magyar emberek többsége a kétkeresős családmodell támogatja, és azt mondják, hogy fontos az, hogy egy családban az édesanyja és az édesapa is dolgozzon, de egyébként emellett a többség, 4-ből 3 ember azt mondja, hogy az otthon végzett láthatatlan munka, a gyermekekkel töltött idő egyébként legalább annyira fontos, mint hogyha valaki a munkahelyén dolgozik.
Igen, és hát ezeket az arányokat kellene megtalálni mindenképpen, és az önök kutatásai, ifjúság kutatásai alapján hogyan változott a karrier fogalma? Fontosabb ma már a rugalmasság és a családra fordítható idő, mint a ranglétrán való felfelé jutás?
Igen, érdekes, hogy a fiatalok között egyébként többen vannak azok, akik úgy gondolják, hogy a munka és a család az nem egyeztethető össze. Tehát nagyjából a fiatalok fele azt mondja, hogy szerintük vagy karrier, vagy gyerek, és ugye ez nagyon gyakran egyébként a gyerekvállalásnak az akadálya is lehet, és nagyjából csak 20% gondolja közülük úgy, hogy ez a két terület összeegyeztethető. Ellenben, mikor már valakinek van gyermeke, és gyerekeket nevel, akkor viszont a többség úgy gondolja, hogy igenis összeegyeztethető, hiszen a véletükben ez meg is valósul. Ugyanakkor valószínűleg itt még van teendő a tekintetben, hogy ne gondolják a fiatalok között ilyen sokan azt, hogy ez a két terület ez egymással szemben áll. És hát azt gondolom, hogy azok a családbarát megoldások, amelyeket most már egyre több vállalat biztosít, azok segíthetnek abban, hogy úgy érezzék a fiatalok is, hogy ha majd jön a gyermek, ha majd családot alapítanak, akkor is ki tudnak teljesedni a munkájukban is.
Arra kérném Tünde, hogy maradjon itt velünk a vonalban, mert hogy hallgatóink szép számmal jelentkeznek, és el akarják mondani a véleményüket a témával kapcsolatban. Ugye májusról, a munka ünnepéről beszélgetünk, de hát ezzel kapcsolatban nagyon fontos gondolatok hangzottak el, és hallgassuk meg mai első témánk első hozzászólóját, Miklóst, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Hát ez egy nagyon érdekes téma, most itt május elsején. Hát én, mivel már múltam 82, én a kommunizmusban dolgoztam le a munkám nagyobb részét, tehát alig maradt ide úgymond a rendszerváltás után. Én nekem az a meglátásom a mai fiataloknál, meg a régi dologban, hogy régen, ha nem volt munkakerülő, tehát sokáig dolgozott egy munkahelyen, azt nagyon megbecsülték. Már ott dolgozott 10-20 éve, azt szerették valahogy. Nem szerették az, aki jön, megy minden. Most meg megfordult, most meg azt szeretik, ha minél változatosabban több munkahelyen volt, többet tapasztal, meg mi egymás, viszont nem ismerik meg nagyon sok munkahelyen, nekem is van család, nem ismerik meg egymást, mert sűrűn cselérődnek az emberek. Nézik a telefont, ezt, azt, amúgy többet fizetnek, 1000 forinttal, fogom, magam elmegyek. Szépen nem kell hozzá semmi különös dolog, tehát úgymond megindult úgy a népvándorlás. Ez az egyik oldala. Ez a kisebbik baj. Hát jó, minél több helyen dolgozik, annál több tapasztalatot szerez. Viszont nem mindegy, hogy milyen cégnél, milyen munkavállalónál van. Mert ugye az elvárások is óriási különbségek vannak közte. Az egyik az keveset akar fizetni, de elvárja, hogy sokat dolgozzon. A másik helyen másfajta problémák vannak. Tehát én most ebben az időben, megmondom őszintén, nem nagyon szeretnék dolgozni. Örülök, hogy ledolgoztam a múltba, abban a bizonyos átkorban a dolgomot. Olyan szépen el voltunk, nem bántott senki bennünk, megcsináltuk, kis fizetés volt, de nem piszkált senki. Most elég sokat hallani, hogy a fiatalok is mások, ugye, mert egy újabb generációk nőtek fel, nem nagyon szeretik a parancsolgatást, meg mi egymás. Még elő egy irodába, ott is vannak hatan, abból három lehet, hogy az ellenfele, mert még egy harmadik van, hogy ugye most sok párt van, most nem ez a kettő-három van, még ez is számít, hogy melyik pártot támogatja. Még régen egy volt kommunista párt, szóval nem foglalkozott vele senki. Tehát rengeteg ilyen dolognak ki vannak téve a mai fiatalok, tehát van, ahol megbecsülik, de én azt látom a fiataloktól, hogy inkább a több helyen nem becsülik meg őket annyira.
Köszönöm szépen Miklós gondolatait, és hát itt nagyon fontos dolgok hangzottak el, és akkor szakértőnkhöz fordulnék, Fűrész Tündéhez, hogy ma már azért szerintem inkább természetes az, hogy gyakrabban váltanak a fiatalok munkahelyet, tehát nincs az a kötöttség, hogy egy helyen szeretnék ledolgozni a munkában töltött éveket. Ez valahogy már természetes, nem?
Igen, azt gondolom, hogy azzal, hogy felgyorsult a világ, valóban a fiatalok is egyre gyakrabban váltogatják a munkájukat, keresik a jobb lehetőségeket, azt, amiben jobban meg tudják valósítani magukat. Egyébként az ifjúságkutatás alapján az látszódik, hogy nagyjából 10-ből, illetve 6-ból egy fiatal azt mondja, hogy az előrelépés és a fejlődés hiányzik a munkaköréből, és hogy emiatt szeretne váltani. Tehát látszódik az, hogy szeretnének karrier helyet építeni, és bizony nagyon gyakran emiatt egyre rugalmasabban kezelik akár a munkahelyváltásnak a kérdését is. Ma már egyébként ez sokkal könnyebben is megy, mint a régi világban. Ugye emlékszünk a nagyszülők korosztályában, akár valaki évtizedeken át, akár teljes aktív életkorát ugyanaz a munkahelyen töltött el, ma már ez egyáltalán nem jellemző, és akár már 30 éves korukra is tucatnyi munkahelyel is rendelkezhetnek a fiatalok. Ez valószínűleg azzal is együtt jár, hogy megváltozott a világ, számos olyan tényező is megjelenik a munkaerőpiacon, amely eleve kikényszeríti ezt a gyakori változtatást, gondoljuk például csak a mesterséges intelligencia megjelenésére, amely alapjaiban változtathatja meg a munkaköröket.
És hát annak is örülhetünk, hogy azért a rendszerváltás után újra beszélhetünk családi gazdaságokról, míg a rendszerváltás előtt ugye állami gazdaság konzervgyár volt, tehát ott nem nagyon tudta az egyik nemzedék a másiknak átadni a tapasztalatait, de azért így, hogy a nemzedékek egymással beszélgetnek, tapasztalatot szereznek, ez is nagyon fontos, tehát ott, ahol végre lehet újra családi vagyon, és amit át lehet adni a másiknak.
Így van, ez is nagyon fontos, az átörökítés, a mentorálás, ugye az a tipikus lehetőség pont elősegítik azt, hogy ezek sokkal rugalmasabban valósuljanak meg. Tehát az, hogy például ma már nagyon sok akár családi cégnél ez a mentorrendszer működik, ez valóban a tapasztalat, a tudás átadását szolgálja. És hát valóban nem csak az időre vonatkozóan látjuk ezt a nagy változatosságot a régi korokhoz képest, hanem a munkaköröknek a miensége kapcsán is. Tehát azt hiszem, hogy mondjuk 3-4 évtizeddel ezelőtt el se tudtuk képzelni azt, hogy lehet majd mondjuk home office-ban dolgozni már sokat, mint amilyen sokat most dolgoznak, akár a fiatalok, akár az idősebbek, a távmunka, a részmunkaidő, ezek mind-mind megjelentek az életünkben, és egészen természetes részét képezik a munkavállalásnak.
Folytassuk hallgatóinkkal, László van a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelt, üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát a munkabecsülete, erről volt szó elsősorban. Én magam esztergályos vagyok, esztergályos mesterként dolgoztam az erzetműveknél, majd később a MAN cégnél Németországban, CNC programozóként, esztergályosként és szakoktatóként. Kérem szépen, a jelenlegi állapotok és a régi állapotok egyvelege tulajdonképpen mind a kettő hibájából jelenleg egy bizonytalansági tényező. Ugye kevés a szakember, és aki van, az pedig elmegy külföldre, tekintettel arra, hogy jobban megfizetik. Tekintettel arra, hogy nincs áldozati kollektív szerződés, tehát szakmánkénti bérminimum és bérmaximum, kérem szépen ennek a következménye az egész. Én úgy gondolom, hogy a megbecsülés szempontjából az anyagiak nagyon fontosak, és egyéb más is, a nyaraltatás és az egyéb szociális dolgok. Én úgy gondolom, hogy ha visszamegyünk egész régenre, és nem nézzük a pénznek az átváltási értékét, hanem az áru vásárolhatóságának a mértékét veszük alapul. Én például egész nagyon régen a Ganzba 15-50-es órabért kaptam, azért kaptam 5 kiló kenyeret, és még maradt 50 fillér, vagy 6 liter benzint, vagy 30 vonaljegyet a buszra, és körülbelül ez volt a vásárlóerő, az 15-50 volt. Én ott szereztem a szakmámat, és most megnézem, hogy valaki 30 vonaljegy árát kap-e kezdő fizetésként, mint esztergályos.
De pontosan erről beszéltünk, hogy a mai fiatalok azért eléggé rugalmasak és tájékozottak a munka világában, tehát nagyon jól ki tudják harcolni a dolgaikat, tudnak magukért tenni.
És váltanak, ezért váltanak. Ez nem azt jelenti, hogy az a rendszer, ami van, ez nem fejleszthető, dehogy nem. Kérem szépen, a jog általában a munkás emberen csattan. Tehát ő a katona, aki végrehajt. és a haszon nem mindig arányos ezzel. És ez a probléma. És ezért vannak kis vállalkozások nehéz helyzetben, nem tudnak alkalmazottakat biztosítani maguknak, ezért próbálnak olyan törvényeket kezdeményezni, hogy a kényszer hatása, és az nem vezet sokszor eredményre. Illetőleg hát időlegesen megoldás, de legtöbbször a nagyok, az erősebbek győznek.
Köszönöm és szépen Lászlónak. Igen, még akkor a gondolatát meghallgatjuk.
Ezért kellenének az ágazati kollektív szerződések mindenütt kötelezővé tenni, hogy tudják, hogy mit várhatnak, ha mit teljesítenek. Egy példa, én Németországban, ha valaki 3 hónapig dolgozott, kapott egy X összeget, és hogyha 3 hónap alatt megvoltak le elégedve, akkor a továbbiakban ennek az összegnek a dupláját kapta. Minden további nélkül. Abban a pillanatban, mire nem érte el azt a teljesítményt, akkor visszakerült 3 hónapig a fele pénzen.
De hát azért most a németországi példákból kiindulva azért Magyarországon sem olyan rossz a helyzet, tehát itt van egy fölmenő rendszer, amiben a jobb teljesítmény és a jobb elismertség után jár a magasabb fizetés. Nagyon szépen köszönjük Lászlónak, és mielőtt akkor vendégünkkel beszélgetnénk, mert hogy nagyon gyorsan megy az idő, addig még hallgassuk meg Mónikát is. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt és a hallgatókat is a munkaünnepén. Tulajdonképpen hát az alatt a néhány évtized alatt teljesen megváltozott így a munkához való hozzáállás. Tehát eleve az, hogy a munka nemesít, a kifejezés az ugye már nem igazából dívik a mai fiatalok körében, hanem gyakorlatilag a munka az így átment pusztán pénzkeresetre. És ez annyira rossz, hogy ez csak a munka, tehát csak a pénzt látják benne, tehát nincs az, hogy most tehát mondjuk régen egy mesternek volt egy mestermunkája, tehát úgy élvezte, hát milyen gyönyörűen csinálták akár a stukkókat, vagy bármit olyan szépen, precízen, volt értelme, most pedig olyan futószalag minden. És ilyen szempontból sincs meg a munka becsülete, már csak azért sem, mert nem látja az eredményét. Ezen kívül pedig visszatérve, hogy a munka ellen értéke, úgymond. Tehát a megbecsülés az meg aztán abszolút nincs meg egy csomó munkahelyen, hanem maximum pénzben próbálják, márha. Tehát amikor így egyáltalán nincs megbecsülve egy csomó szakma, egy csomó munka, tehát nem hogy anyagilag, mert azt tudjuk, hogy külföldre egy csomóan nem csak azért mennek, mert anyagilag jobban járnak, hanem azt mondanák, hogyha azt mondják sokan, hogy hazajönnének, illetve hogy nem, hogy már gyakorlatilag, hogyha ugyanannyi pénzt kapnának Magyarországon, már akkor sem jönnének haza, mert hogy ott kint, nyugaton meg van becsülve a munkás ember, vagy a teljesen mindegy, hogy most ez egy szolgáltató szektor, vagy tanár, vagy dadus, vagy idősgondozó, vagy gyári munkás, vagy cukrászdában, vagy szobalány, egyszerűen más a hang nem. Tehát itt Magyarországon csak elvárások vannak, és emberszámban nem veszik a dolgozót.
De hát itt ugyanazok a nyugati cégek vannak, amelyek a saját országukban is alkalmaznak embereket, tehát gondolja, hogy ott Németországban egy nagy multi vezetője másként beszél az emberekkel, mint mondjuk itt Magyarországon?
Oké, hogy a multi azért, de az ember az magyar. Igen, itt lekezelő stílusban, itt ha beteg, akkor mehet amerre lát. Nem, tehát egyszerűen nem jó Magyarországon, nem hogy élni sem, dolgozni sem.
Hát ezt így szerintem nem általánosítsuk, másrészt meg, hogy az agyon imádott Németországból 10 000 számra küldik el az autószektorból, meg a vegyiparból az embereket, tehát itt azért ilyen mértékű leépítésekről nem nagyon hallani. Hát azért vannak munkavállalókat védő dolgok, tehát azokról is lehetne itt beszélni elég sok mindent. Tehát ez már nem úgy működik, mint régebben, hogy akkor csak elvárások vannak, tehát vannak a másik oldalon is, amik a munkavállalókat megérdetik dolgok.
Hát tulajdonképpen az, hogy most Németországban valóban elkezdődött, de ez teljesen véletlen. Mármint évtizedekig ilyen nem volt, hogy bezárnak autógyárakat, ez most világgazdasági válságszerű. De egyébként Magyarországon is a Dunafer, vagy hát gyakorlatilag évtizedes cég volt, és egyik pillanatban a másikra, tehát ott aztán nem volt szakszervezet, vagy valami, ami megvédje. Hát a Dunaújvárosban tényleg nyugdíj előtt egy-két évvel bocsájtották el egyik pillanatról a másikra. Hát én végignéztem ilyen riportokat, ilyen 50-55 éves emberek sírtak.
Jó, de például a Németországra, és akkor itt le is zárjuk a témánkat, mert kíváncsi vagyunk szakértőnk véleményére. Ott például azok az autógyárak, amelyek nem tudtak működni, áthozták Magyarországra a gyártásukat, sőt harcoltak is kínai, meg egyéb tőkékért Európában, és azok Magyarországra jöttek, és hát itt sokkal jobbak a feltételek, amik nem csak azt jelentik, hogy a vállalkozásnak a feltételei, hanem hogy a munkavállalóknak is tudnak adni jó sok kedvezményt, ami viszont nagy hatással van másokra is, hogy akkor nekik is ezt emeli az értékét, tehát hogy akkor más helyeken is emelni kell a fizetéseket. Köszönöm szépen Mónikának, és akkor Tündével zárnánk a beszélgetést, Fűrész Tündével, a Kopmária Intézet a népesedésért és családokért, vagyis a Kincs elnökével, hogy ön hogyan látja, hogy a fiatalok túlélni akarnak a munkahelyükön, vagy olyan értelmes munkát keresnek valójában, ami összeegyeztethető a szülői szerepükkel.
Egy kicsit még visszautalnék az előbb elhangzottakra, hogy valóban a 2020-as évek egy nagyon ellentmondásos, és hát valljuk be, hogy egy nehézségekkel teli időszak, ugye kezdődött a Covid-dal, háború, infláció, és ennek ellenére abban látszódik az ellentmondás, hogy a kutatások azt mutatják, hogy Magyarországon ennek ellenére az emberek többsége úgy nyilatkozik, hogy nőtt a jövedelme, és egyébként úgy érzi, hogy valamivel jobban él, mint korábban. Egyébként érdekes, hogy az ifjúság kutatásból is az látszódik, hogy a Covid előtti időszakhoz képest 7-szer többen mondják azt a fiatalok között, hogy a vágyott munkát végzik, és ennek ellenére mégis korábban 60%, most pedig 50% mondja azt, hogy szerinte 5 éven belül jobb anyagi munka helyi helyzetben lesz, mint amilyenben most van. Tehát nagyon sok az ellentmondás az elmúlt években, és nyilván összefügg azokkal a világméretű jelenségekkel, amelyeket tapasztalunk magunk körött, illetve körülöttünk. Ennek ellenére én úgy látom, hogy Magyarországon a fiataloknak minden adott ahhoz, hogy el tudják kezdeni az életüket, és megtalálják azt a munkát, amiben valóban ki tudnak teljesedni. Egyébként már az oktatási rendszer is egyre inkább befelé segíti őket, hiszen már az egyetemi szinteken is nagyon sokszor része az egyetemi oktatásnak az, hogy gyakornokként is dolgozzanak, hogy gondoljunk például a duális képzésre. Tehát ezek mind-mind segítenek abban, hogy minél kisebb nehézségekkel tudjanak belépni a munkaerőpiacra. Ugye ott 25 éves megkapják a személyi jövedelem adómentességet, ami már eleve egy priorizált helyzetet jelent a munka végzésük, vagy a karrierjük kezdetén.
Ilyen azért sok helyen van. Európában.
Így van, ilyen egyedül Lengyelországban van, ugye mi onnan lestük el egyébként ezt a módszert. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem szabad borúsan látni azt, ahogy a fiatalok elkezdhetik az életüket és munkát vállalhatnak. És utána egyébként, amikor pedig már gyermekük lesz, illetve családjuk lesz, ott is számtalan olyan lehetőség biztosított, amely kifejezetten azt segíti elő, hogy össze tudják egyeztetni a munkát és a családi életet.
Nagyon szépen köszönöm Fűrész Tündének, a Kincs elnökének, hogy vendégünk volt telefonon keresztül, és a híreink után pedig azzal folytatjuk, hogy a Magyar Televízió 1957. május 1-én kezdte meg hivatalos rendszeres működését, tehát amikor május 1-éről, a munkaünnepéről beszélünk, akkor ez is egy ünnep, de hogy kik ünnepelnek, a nézők vagy a műsorkészítők, ez is kiderül hamarosan. A kérdésünk ezzel kapcsolatban majd az lesz, hogy ön szerint van-e jövője ennek a műfajnak, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó, Szlotta Judit.
A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Dolgozóbarát törvényeket követelnek a szakszervezetek az új kormánytól, ezt mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Szlati Róbert közölte, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. 22 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Kézigránátot találtak Malmö belvárosában. A környéken több utcát lezártak, lakókat és az üzletekben tartózkodókat arra kérték, hogy maradjanak az épületekben. Az eszközt a tűzszerészek a helyszínen ellenőrzött robbantással semmisítették meg. Senki sem sérült meg, a forgalmi korlátozásokat feloldották. Szinte mindenütt derült az ég, főként csak az északi, északkeleti határ mentén vannak elszórtan fátyoli, illetve gomoly felhők. A maihoz hasonló többnyire napos idő várható holnap, eső nem lesz, megélénkül, holnap helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 0, plusz 6, holnap délután 19-24 fok lesz.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Folytatjuk műsorunk második témájával. A Magyar Televízió 1957. május 1-én kezdte meg hivatalos rendszeres működését. Ő szerint van jövője ennek a műfajnak, és vajon hogyan változtak a fiatalok tévénézési szokásai? Mielőtt erre válaszolnak, hallgassuk meg Nagy Margit összeállítását a Kossuth Rádió egyik korábbi adásából.
Az interneten többnyire majdnem mindent megtalálok, amire szükségem van, ellenkezőleg a tévében mindig csak azt lehet nézni, amit éppen műsoron adnak.
Nekem a televízió háttérzajnak is kell, szóval az mindig be van kapcsolva.
Lehet odafigyelni a kettőre egyszerre, egyforma intenzitással?
Nem egyforma intenzitással, de szerintem lehet figyelni mindkettőre. Hol egyikre, hol másikra felváltva. Tehát ha valami olyat hallok a tévében, ami jobban érdekel, mint amit például olvasok, vagy nézek, akkor arra figyelek, ha viszont reklám vagy ami nem érdekel, akkor meg újra internet.
Vannak-e olyan filmek, műsorélmények, amelyeket csak és kizárólag a televízióból tudsz megkapni?
Sorozatok, ha arról lemaradok, akkor azt interneten nézem.
Mit tapasztalsz, hogy a fiatalok körében a televíziózás, vagy pedig az internet használat az, ami népszerű?
Szerintem az internet, mert szerintem nem mindenkinek van 3D-s tévéje, vagy hajlított tévéje, vagy bármi. Ez olyan kategória, amit azért nem mindenki ér el.
Szerintem mindenki ugyanazt csinálja, hogy bekapcsolja a tévét, mert én is ugyanazt szoktam, hogy közben internetezek az okostelefonon.
Az újfajta televíziózási élmények elcsábíthatják a fiatalokat az internet használattól, és kikötnek újra a tévé mellett?
Hát, hogyha meg tudják fizetni, akkor lehetséges, hogy igen.
Kristóf és Benedek vajon mit részesít előnyben, a televíziót, vagy pedig az internet használatot?
Én nem együtt szoktam használni a kettőt, hanem vagy egyiket, vagy másikat inkább.
És te, Benedek?
Hát én nem tudom, mikor néztem utoljára internetet, én inkább tévézek, mert nem szeretek internetezni.
Fiúk, szerintetek a televíziózás el, illetve vissza tudja csábítani a fiatalokat a képernyő elé, vagy pedig azért hosszú távon marad a net uralma?
Szerintem vissza tudja, de nem is igazán a fiatalok, hanem inkább család körében, mert mondjuk az sokkal jobb élmény, ha mondjuk egy család vesz egy nagy tévét, és akkor együtt nézik a filmeket.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Amikor 1957. május 1-én elindult a Magyar Televízió, egy ablak nyílt a világra, akkoriban a tévézés közösségi esemény volt, a szomszédok átjártak egymáshoz, együtt izgulták végig a műsorokat, ma viszont a bőség zavarával küzdünk, streaming szolgáltatók, videó megosztó csatornák és közösségi videók versenyeznek a figyelmünkért. Vajon a hagyományos szerkesztett televíziózás, ahol valaki eldönti, mi kerül adásba és mikor, képes-e életben maradni, ha bármit bármikor korszakában, vagy végleg átadja a helyét az algoritmusoknak? Erről beszélgetünk a most következő bő fél órában, a műsor hátralévő részében. Itt van a stúdióban Kapuvári Gábor, akit a Kossuth Rádió hallgatói a Hogy volt, és a Hajnaltáj című műsorokból ismerhetnek, de emellett ő az MTV a kiemelt szerkesztő műsorvezetője, és korábban a Magyar Televízió képzés-fejlesztési vezetőjéként is dolgozott.
Ez szervusz. Így van. Szervusz.
Most, amikor arról beszélünk, hogy május 1-e, akkor mindenkinek a munka ünnepe jut az eszébe, de ez a televízió születésnapja is.
Sőt, a Magyar Televíziózás születésnapja.
Hogyan ünneplik? Ez valahol a nézőknek is ünnep, ez az óriási fejlődés, amin keresztül mentünk, de mondjuk a tévéseknek, a televíziósoknak, ez hogy jelenik meg a mindennapjaikban?
Hát a mai napon az egykori magyar televíziósok találkozót adtak egymásnak a ligetben, és hát ünnepelték, hogy egykoron ezen a napon indult el a televízió, de amúgy nem hétköznap, nem ünnep a mai nap nekünk, tekintve, hogy a magyar televízió már nincs. Tehát most már MTVA van, ez egy gyártóbázis, az a fajta televízió, amiben mi egykoron fölnevelkedtünk, az megszűnt.
Uh-huh. És hát természetesen nem az a célunk, hogy most a múltat szembeállítsuk a jelennel, hogy akkor milyen jó volt, most pedig nem, vagy esetleg fordítva, de te abban az érdekes sokak által irigyelt helyzetben vagy, hogy a hőskorként emlegetett időszakban is ott voltál a televízióban. Sokat beszélnek erről, hogy hőskor, különböző életmód magazinokban minden héten egy hőskorszak televíziósát láthatjuk, mondok, Bai Évától kezdve, Endrei Juditig, Kertész Zsuzsáig, Papendréig bezárólag, de hogy képzeljük el ezt a hős? Miért kíváncsiak ennyire az emberek a hőskorra?
A hőskorban egészen más volt a televíziózás. Ugye a hőskorban egy televízió volt, a Magyar Televízió, és mások voltak a nézői szokások is. Tehát a hőskorban 7:30-kor az emberek leültek a híradó elé, mert onnan kapták meg az eminens információkat. Sőt, amikor én elkezdtem televíziózni az Acél Endre féle tévéhíradóban, akkor nekünk napi 4,5 millió nézőnk volt. Napi 4,5 millió. A politikai döntéshozók is tőlünk szerezték az információkat. Úgyhogy érdemes volt nézni a híradót, mert újdonságokat hozott. És valóban egy csomó újdonságot hozott akkor a televízió. Rengeteget az elnöki folyosón a vitrinek roskadoztak az aranyérmektől, meg a kupáktól, meg a sellegektől, amiket televíziós fesztiválokról különböző tévéjátékokkal hoztunk el. Akkor például a tévéjátékoknak volt az ideje, rengeteg bemutató volt. Voltak olyan formátumok, amelyeket a klasszikus magyar televízió csinált, hogy csak a legismertebbet mondjam, a Ki mit tud. Máig ismerik ezt a nevet, ezt a formátumot, jól lehet 1996-ban volt az utolsó Ki mit tud, de még mindig ismerik a nevét. A karmester verseny, a röpői páva, ezek jó formátumok voltak, szerették az emberek.
A tévének volt varázsa, most is van varázsa, úgy általában a tévénézésnek?
Számomra magával, tehát hogy leüljek televíziót nézni, aztán azt nézem, amit majd a szerkesztők adnak, ez már a múlté. Mm-hmm. Tehát akkor a választék az internet mindent megroppantott, csak gondolj bele, a lemezkiadást elsöpörte a földszínéről. Én az egyetemen kutatásokat végeztem a hallgatóimmal, és azt tapasztaltuk már 10 évvel ezelőtt, hogy Amerikában volt egy Newspaper Death Watch nevű oldal, tehát újsághalál figyelő, ahol hétről hétre bemutatták a példányszámokat, a hirdetési pénzeket, stb., hogy megy lefelé. Tehát még a mi életünkben megszűnik a nyomtatott sajtó. És sajnos a televízió is hasonlóra van ítélve, aki nem talál valamit. Csak az élőadás az érdekes, csak a friss bemutató az érdekes, tehát a futballmeccs, a választások, az olimpia, tehát ami ott és akkor történik.
Nem tudom, mit a kedves hallgatónknak milyenek a tévénézési szokásai, szokott a tévét nézni, és milyen csatornákat, mert hogy most már aztán van több száz csatorna is. Jó napot kívánok!
Szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat, és hát magam is dolgoztam 78-79-80-ban a televíziónál, és a rádiónál, reklám, kereskedelmi és propaganda irodánál dolgoztam, úgyhogy így megismertem a televíziót és a rádiót kívülről, belülről. Én nagyon szeretem, a meséket szeretem, a Hagyaték című műsort, a Hazajárót, és hát a Kossuth Rádiónak, ahogy itt elhangzott a Hajnaltáj című műsorát, az Országjárót, és a meccseket egyébként nem televízióban nézem, hanem a Kossuth Rádióban hallgatom, mert sokkal jobban közvetítik, úgy, mint Szepesi György annak idején. No, amire nagyon vágyom, a muzsika hangja például, hogy azt láthassam, és hogy a TV2-be visszategyék a magyar népmeséket, Heltai meséket, Heltai Gáspár meséit, Mátyás király meséit, vadászok a mesékre szombaton és vasárnap 3:45-kor vagy 14 óra 50-kor a kosztumös élő meséket szoktam nézni, tehát minden mesét mindenhol megnézek, és hát itt elhangzott, hogy a tévéjátékok, igen, nagyon-nagyon szükség lenne a régi jó tévéjátékokra, és például nem tudom, azt annyira vágyom rá, hogy az borzasztó, hogy a Muzsika hangját című filmet láthassam. De hogy mondjam, tehát most a rádióról ugye nincsen szó itt sajnos, de ott is minden műsor tényleg portréfilmeket, most volt Cigány Györgyről, aztán sok-sok minden, Szemőveisz és a többi, tehát életregényeket és portréfilmeket rettenetesen szeretem, és az M5-nek a természet filmjeit. Nagyon-nagyon jó természet filmek vannak. Én ebbe élem ki magam, internetet egyáltalán nem használok, úgyhogy én megnézem egész nap a tévé előtt ülök, meg kell, hogy mondjam, és vadászok a jó romantikus filmekre. Ma este is lesz egy, azt is meg fogom nézni, a Micsoda nő, tehát ezek a régi jó filmek, és a magyar mozi csatornának a magyar filmjei, hát az csodálatos. Most mindjárt lesz a Mágnás Miska, azt fogom nézni, most pedig a nem is tudom mit is néztem, nem látok rendesen, közel kell menni, műsor, újság, azt mondja a Lovagias ügy, ezt a filmet nézem éppen, tehát engem szórakoztat, én nagyon-nagyon jól érzem, és én nagyon bízom benne, hogy a jövőben is lesz jövője, és tényleg, ahogy itt visszamentek az időbe, régen valóban a Táncdalfesztiváltól elkezdve a kabarékig minden, az egész család összegyűlt, ha nem volt tévé, akkor tényleg a családok átmentek egymáshoz, vagy kultúrázba összeültek a szülőfalunkba is, és ott néztük a Táncdalfesztivált, tehát ezek csodálatos közösségi élmények voltak. És igen?
Tehát egy nagyon jó műsorajánlót hallhattunk Icától tulajdonképpen. Volt is ilyen műsor vasárnaponként, hogy emlékszem rá, hogy mit ajánl a tévé a jövő hétre. Egy híres ember elmondta, hogy hétfőn, kedden ezt érdemes megnézni. Köszönjük szépen Icának a gondolatait, és amit fontos tudni még Kapuvári Gáborról, hogy tanítja is ezt a műfajt. A diákoknak mit tudsz ebből átadni?
Meg kell mondjam, hogy egyre kevesebbet. El kell fogadnunk, hogy ma, a 21. század első negyedében mindenki újságíró és mindenki fotóriporter, vagy mindenki operatőr, és nem kell hozzá semmi különleges felszere, és egy darab telefon kell hozzá. És fölteszed, és ugye világ láthatja azonnal. Tehát a tudósító műfaj az már teljesen társadalmasodott. A mi szakmánk most egy kicsit kiszorul a térből, és majd egy idő után a jobbak újra kiemelkednek. Ennyit a újságíró szakma temetéséről. De a hallgatókban máig megvan a csillogó szem, az érdeklődés, a gyorsaság, az egymás legyőzése iránti vágy, ez egy egészséges felsengés. Az a tárgyi tudás hiányzik. Tehát ma végeztem egy kísérletet, készülvén erre a beszélgetésre. Megkérdeztem egy társaságban, hogy mikor volt a Rákóczi szabadságharc. És hát olyan társaság volt, hogy mindenki tudta. De hát valószínűleg ez egy generációs dolog, hogy mindenki tudja. Nem kell tudni, mert a zsebedben van egy olyan gép, amit arra használunk legkevésbé, amire építették. Ez a telefon. Legkevésbé telefonálunk rajta, inkább információkat szerzünk, olvasunk, híreket szerzünk, filmeket nézünk. És azt Rákóczi szabadságharcot csak beütöd, és mindent tudunk. Még Rákóczi kutyájának a nevét is kiadja.
Ma gyorsan elfelejtik, akik ilyen gyorsan akarják megszerezni, és eleve nem tudják. De az, hogy bárki lehet egy telefonnal műsor készíteni, ezt tegyük azért idézőjelbe. Valahol az igazi televíziózás, rádiózás, az egyfajta a magyar nyelv őrei, tehát akik ezt készítik, akik ott beszélnek, itt beszélünk, nagyon fontos, hogy hogyan tesszük ezt. Tehát, hogy mert átadjuk gyakorlatilag azt a szép beszédet, amit az igazi televíziózás meg a rádiózás
kell, hogy jelentsen. Ez pontosan így van, és amikor én ezeket az egy perc, erről még nem beszéltünk, tehát én csinálok ilyen kis egyperces filmeket is a riportjaimról, vagy riportjaim népszerűsítésére, és elég sokat gyötrődök azzal az egy perccel, hogy minden szó a helyére kerüljön, hogy a megfelelő jelzők legyenek a helyükön, hogy abban az egy percben legexaktabb módon belefoglalod az összes mondandódat. Ez tényleg szakma.
Ez a Hajnaltáj című műsornak egy blokkja a műsor végén, az És mit tud még című,
igen,
amelyből készül egy ilyen videós podcast is.
Igen, igen. Tehát ez tulajdonképpen még ilyen, hogy mondjam, műfajteremtő riporteri munka, hogy csinálok egy rádióriportot, és mellé egy kis filmet is. Ez ma még nem elfogadott, de miért ne csinálnák többen? Ezt nagyon meghálálja a néző, tehát százezekben mérhető a nézettsége. Ma már nem annyira, de amikor elkezdtem, akkor igen. Nem
azért, mi volt a legtöbb?
A legtöbb az egy Kalocsa melletti község, Bátya nevű községben dolgozó fokhagyma termesztő házaspárról szólt, akik nemrég még napszámosok voltak, és úgy kezdték el a saját földjükön a saját boldogulásukat megteremteni. 770 ezer megtekintője volt a kisfilmnek, ez nagyon sok.
Az ebben a világban jó szám?
Ez hihetetlenül
más. Hánynál kezdődik, hány százezernél, vagy amikor azt lehet mondani, hogy na, ez egy erős?
Az tízezernél, és hát azt én a 20 000 alattiakat nem is jegyzem. Uh-huh. Tehát a 770 az számomra is megdöbbentő, De volt olyan, ami egy déli határmenti kis tanyasi házaspárról szólt, a mindennapi küzdelmeikről, amikor éppen révbe értek, akkor leégett az egész, és kezdték előről. Nagyon színes és nagyon izgalmas történetük volt. Azt 600 ezen nézték meg, majd amikor megismételtük, megint 600 ezen. Itt valószínűleg nem én voltam az ügyes, hanem az a tanyasi házaspár. Mm.
Tehát ebben a youtuberkedős, podcastos világban is azért van egyfajta ilyen szint, vagy szelektálás, hogy
mindenképpen.
Mi az, ami ahonnan a színvonal kezdődik, tehát ilyen százezres megtekintés tulajdonképpen.
Így van. Ez, hogy mekkora szám, ez tulajdonképpen az ember önbecsülését is növeli, vagy a hiúságát lejezgeti, simogatja. Ezért gyötrődök ezeken a filmeken éjszakánként, mert hogy a legjobb snittet megtalálni, a legjobb zenét aláhúzni, a legjobb szöveget fölnarálni, ez ilyen, hát nem mondom, hogy művészi munka, de hát hogyha valaki jól csinálja, még oda is eljuthat vele.
Mindenki televíziósként ismer, a Testvérintézményben a szintén hőskorszakban dolgoztál a Magyar Rádióban?
Nem. Magyar Rádióban 5 éve dolgozom, illetve hát megtagadom saját magamat. Amikor a német nyelvű adásról magyarra tért át a Danubius, akkor vezettem ott műsort, mert izgalmas volt, hogy az ember a mikrofon előtt ül, és kínhozogatja egy jó barátja a potmétereket. Akkor ott vezettem reggeli műsort is, meg estit is. De ez csak kóstolgatás volt. Igazán 5 éve foglalkozom rádióban.
Mert hogy sok tévés igazából a rádióban kezdte.
Igen, igen.
És hát annak idején, amikor még egy tévé, meg egy rádió volt, pénzkereseti lehetőségnek sem volt utolsó, meg szerintem szakmai szempontból sem, hogy egyik intézményben is, meg a másikban is dolgoztak az újságírók, szerkesztők.
A nagyok. A nagyok azok rendszeresen átjártak egyik intézményből a másikba. Szilágyi János, Acél Endre együtt csinálták a Jó reggelt Magyarországban a szombati adásokat, ha jól emlékszem, és utána együtt próbálgatták, akkor még nagyon előre futva az időben a televízió reggeli kísérleti adásait is. Tehát volt átjárás egyik intézményből a másikba. Ezek az emberek tudtak beszélni, tudták, hogy mit akarnak mondani, azt meg tudták fogalmazni, és hát értelmes kultúrát figurák voltak.
Sok kérdés érkezik hozzád, de mielőtt ezeket fölteszem, sokan dicsérik egyébként a tévéjátékokat, mert hogy annak idején volt olyan év, amikor 100 tévéjáték is készült, tehát ezek itt vannak a mi archívumunkban is, amúgy a Dunán, Dunavördön, meg az M5-ön is lehet ezeket látni, de most akkor jöjjenek hallgatóink, itt van Attila a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát én azt mondom, hogy a televízió, hogy ahogyan elkezdte a kommunikációt, és hogy az volt tehát a rádió után a második az emberekkel való kommunikáció, tehát fog fejlődni. Nem kell attól félni, hogy mindenki csak a mobilon keresztül fogja megtudni a híreket. Úgyhogy, mint most is van például a televíziónak online műsora, ugyanúgy lesz tovább is, és a rádiót is ugyanúgy lehet nézni, mint hallgatni is. Tehát amelyik programok fognak tudni tehát tartani a fejlődést a többivel, tehát akkor nem fog azok a műsorok, meg azok a tévékanálisok tovább fognak működni jól. És én azt mondom, hogy mindenkinek megvan, tehát a fiatalok ők azon vannak, mert ők mindig a gyors életet követik, tehát ők azért jobban vannak az online-on, és a tévét is én szerintem hozzájuk is kellene úgy alkalmazni, vagy olyan műsorokat, például délig iskolában vannak, de délután több a szabadjuk, akkor a fiataloknak kellene, tehát a tévén keresztül online a fiatalokat kellene megszólítani ezzel kapcsolatban.
Köszönjük.
Az idősek azokat meg még délig.
Igen, hát annak idén tulajdonképpen figyeltek arra is, hogy melyik korosztály mikor nézi a tévét, meg hát voltak nagy adásszünetek is annak idején, de hát most már természetesen talán így a rendszerváltás óta folyamatos a műsorsugárzás, és a hallgatók pedig azt írják, hogy hiányoznak a tévéjátékok, mert ugye a mai színész tehetségeket is megismerhetnénk ezekből, a színházi közvetítések is hiányoznak.
Ezzel teljesen egyetértek. Tehát most a közelmúltban egy nem tévéjáték, inkább a televízióban debütáló nagy film, a Hunyadi sorozat. Hát egy országot ültetett oda a képernyő elé. Azelőtt pedig a Tündérkert, a Móricz regényből készült tévésorozat. Ugyanúgy. 20 évre visszamenőleg nem tudok olyan televíziós programot, amikor így vártam volna, hogy este 8-kor jön a film. Ez teljesen igaza van a nézőknek. Az új televízió vezetésnek meg kell mondani, hogy tévéjáték.
De régi vagy újak?
Új. Új, remek írók vannak, remek irodalmi művek, ezeknek az adaptációi miért ne kerülhetnének a képernyőre?
Voltak próbálkozások is az elmúlt időszakban, tehát nagy hősökről, csak hát ezeket a kritika is ugye már kikezdte, még el sem készült, de már sokan megmondták, hogy régen is volt azért nyilván kritika. De
ez mindig csak... van, ez nem baj. Mert több tévéjáték van, akkor abból előbb-utóbb nagyszámok törvény alapján benne van a jó. Tehát jó alkotók vannak, miért ne lenne jó tévéjáték?
Még a hírek előtt hallgassuk meg Máriát, és aztán a hírek után is természetesen folytatjuk, mert kíváncsiak vagyunk hallgatóink véleményére, hogy ennek a műfajnak, mint tévé, amit most már másként, meg sokféleképpen is hívunk, van-e jövője. Itt van tehát Mária, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Az az igazság, hogy amit próbáltam az elején a kollégájával beszélni, hogy gyakorlatilag a tévé, tényleg köszöntöm a születésnapján a tévé szerkesztőit és a csatornát, hogy gyakorlatilag nekem felváltottam én az internetre, amikor a gyerekem kisebb volt még, mert a tévében abban az időben rengeteg reklámot adtak be, és az nagyon zavart. Hiába több csapat torna, az csak esély volt váltásra. Ehhez képest rádöbbentem, hogy az internet is ugyanúgy a reklámok hadával bombázza embereket, amit nagyon sokszor azt mondom, hogy meg kéne valahogy ennek a monopól helyzetet szüntetni a reklámozóknak, mert elképesztő, hogy milyen nem is tudom, keményen szólják a reklámozásukat. Viszont nekem azért váltása az internet többek között, mert gyakorlatilag úgy látom utól visszamenőleg, hogy a tévé és az internet, én tabletet használok, hogy ez csak egy eszköz használat, mert ma már az internet a tévére is rácsatlakoztatható. Tehát ilyen tekintetben a tévét függetlenül menni fog, mert az egy úgy gondolom, hogy egy országnak egy információs alapja, tehát, és a rádió is hasonlóképpen, tehát a rádióra is szükség lesz továbbra is, hiába ugye az interneten lehet használni. Egy talán még, ami most esemlít, hogy igazából az internet az igencsak függővé van téve a műholdas internetes rendszerektől, tehát a tévé az biztos földi antennákkal is használható volt valamikor, tehát ilyen tekintetben talán még túl is élhetje az internet szolgáltatásokat, ha csak az áramszolgáltatás ki nem megy. De amúgy meg a tévé csatornák talán, nem tudom, én mondom, nem nézek évek óta, én internetet nézek. Az talán annyiból, hogy nekem az előnyös, hogy én a világ információit is láthatom belőle, és hallhatom belőle.
Mert hogy arra az emberek azért szomjaznak, és fontos a televízió mindenképpen. Köszönjük szépen Máriának. Kérdez egyik hallgatónk, hogy amikor eljön 2057, amikor 100 éves lesz a magyar televíziózás, akkor még, hát nyilván jövőben nem látunk, de te, mint szakember, hogy érzed, akkor tudunk még televízióra akkor beszélni?
2057-ben mi ketten ugyanígy itt ülünk majd és beszélgetünk, de akkor már a múltról. Nekem az a szomorú meglátásom, hogy a televíziózás átterelődik az internetre. Most is tulajdonképpen nagyon nagy része, nézed az órát, be kell fejeznem, most is nagy része átment már az internetre, de ezek csak a talking head-ek. Tehát nézd meg, műsor, csak beszélgetők látszanak a képernyőn.
Ami már majdnem rádió.
Ami már lefényképezett rádió.
Igen.
Látvány még nincs.
A múltból akkor a jövőbe eltevezünk, a hírek után is folytatjuk vendégünkkel, Kapuvári Gáborral és hallgatóinkkal. Thank you.
napot Magyarország Juhász Zsoltal.
5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Szlotta Judit.
Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen 2 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. Az egyéni választókerületi eredmények már korábban mindenhol jogerőssé váltak. A jövő szombaton megalakuló országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője vesz részt. Széchi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz, a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Széchi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülész-orvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bér szakadék felszámolására törekednek. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Mától ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpongasztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma fél óránként, holnap és vasárnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajók is várják az utasokat. A Szántódikon pedig májustól már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani. Ismét megdőlt az országos hajnali hidegrekord. Nyírtas térségében mínusz 5,3 fokot mértek. Ezelőtt 1944-ben Fügödön volt a leghidegebb ezen a napon. Akkor mínusz 4,4 fokig hűlt a levegő. Tegnap is rekordot döntött a hajnali hideg. A borsodi Lénár Darócon mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Jelenleg 13 és 19 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19 fokot mérnek. Szinte mindenütt derült az ég, főként csak az északi, északkeleti határ mentén vannak elszórtan fátyol, illetve gomoly felhők. A maihoz hasonló, többnyire napos idő várható holnap is. Eső nem lesz. Megélénkül, holnap helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 0 plusz 6, holnap délután 19-24 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, koranyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
Műsorajánlat.
Csónak, kajak, látső a nyakba, madárles és romantikus élmények, vizitúra a Szőketiszán. Feszülő izmok, csatakiáltások, az emberi erő és akarat diadala a vízsodrása felett. A kompúzó verseny kulisszatitkai. Krumpli lángos, krumpli perec, gömböc krumpli és krumplis fluta. Nagyanyáink majd elfeledett receptjei, a Krumpli Fesztivál különleges étkei. Gáva Vencellő és Balsa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Csankó Zoltán.
Károly Ibolj rendezett egy nagyon hosszú mesesorozatot, egy rajzfilm sorozatot, amiben volt egy kecske. És ki legyen a kecske? Legyen a Beregi Péter. Beregi Péter lett a kecskének a magyar hangja, majd a hetedik részben a kecske megellett.
A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
5 óra múlt 6 perccel. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, még mindig telefonálhatnak, vagy írhatnak szöveges üzenetet, hogyha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. A Magyar Televízió 1957. május 1-én kezdte meg hivatalos rendszeres működését. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ön szerint van jövője ennek a műfajnak? Mert hogy május 1 az nem csak a munka ünnepe, hanem a televíziózás ünnepe is, és szerintem a nézők is ünnepelhetnek ebből a szempontból, mert hogy rengeteg tartalmas, érdekes dolog történt, amire emlékezhetnek vissza, és a múltból indultunk, de még maradunk kicsit a múltnál, és akkor a jövőben, meg a jelenben folytatjuk Kapuvári Gábor rádiós televíziós szerkesztővel, és beszélgettünk a hírek alatt, hogy azért sikerült a múltat modern formába átörökíteni. Itt jó néhány dolgot összeírtunk, hogy van tévétorna, aztán van jó ebédhez szólanóta, vagy családi kör. Tehát a klasszikusok, azok mai modern formában itt vannak.
De nekem van egy rokonom, történetesen az unokám, ő a Süsüt követeli vissza. Tehát még csak azt akarom mondani ezzel, hogy még a 65 évvel fiatalabb generáció agyában is benne van a Süsü. Tehát érdemes ezekkel a mesefigurákkal foglalkozni.
Meg a tévémaci is.
Tévémaci, pontosan.
A jövővel kapcsolatban kérdezik a hallgatók, hogy hogyan maradhat meg, mert hát annak idején a mozit is búcsúztatták, hogy majd a tévé kiszorítja, vagy már nem lehetett tudni, hogy már kiszorít éppen ki, kicsodát, vagy milyen intézményt, meg a rádiót is búcsúztatták emiatt, hogy már kevesebben fognak rádiót hallgatni, aztán szerencsére ez nem
így van. Nem, a rádió tartja magát a leginkább, ez, és történelmileg is így lesz.
Milyen formában lesz majd jelen az életünkben a televízió, hogy látod?
A hírek előtt arról beszélgettünk, hogy a Talking Head-ek vették át most a hatalmat, és beszélő fejek vannak mindenütt, és mindenkinek a úgynevezett showjába, attól show valami, hogy ott bejött valaki, és leült a kanapéra, ez a show összes eleme. Tehát ezek a showk nem showk, hanem beszélgetések. Van olyan beszélgetés, ami 3,5 óra hosszú, hát ki a fene nézi azt meg.
Már szerintem 1 óra is.
Abszolút, tehát rohanó világban élünk. A gyerekek, a fiatalok, ezek nem ülnek 1 órát ki. Világsztárok esetében ott ülnek 1 órát, de már ott is nagyon viszket alattuk a szék, tehát hogy mennének. Magyarán kellenek szerkesztők, kellenek emberek, akik ezeket a beszélgetéseket szépen de helyükre teszik, a lötyögő részeket kivágják, tartalmassá teszik, stb. Ehetővé, fogyaszthatóvá teszik. Ezt azt jelenti, hogy a jövőben is kellenek szakemberek, és kellenek valódi sok, és nem internetes beszélgető fejek, meg megmondó emberek, kinyilatkoztató figurák. Ezért a televíziónak egyfajta szerepe megmarad. és ugye visszatérünk a tévéjátékokhoz, vagy valóban azokhoz a formátumokhoz, amiket a magyar televízió hozott be a köztudatba, mert egy csomó játékot, ilyen Big Brother-t, meg legyen ön is milliómost, ezt egy holland cég találja ki és adja el az egész világnak, de például a Táncdalfesztivál, a karmesterverseny, a röpőpáva, ez egy csomó saját formátuma volt a televíziónak, miért ne lehetne kitalálni a jövőben további ilyeneket, ami oda köti a televízió képernyője, és nem a komputer képernyője elé a nézőt.
György, kedves hallgatónknak a tévézés az mit jelent? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Hát én a tévézésből is, rádiózásból is nagyon sok tudáshoz jutottam hozzá, és akkor nagyon örvendek, hogy a Kapuvár Gábor talán az én általam mondottak alapján is még helyesebben fogja tanítani a jövő tévés rádiósait. Hát én most is emlékszem, ha már a műsoroknál voltunk, hogy Ki nyer ma, az is egy magyar műsor volt, Játék és muzsika, a Cigány György. Hát nagyon sokat lehetett ott is tanulni, de ott a narráció is, a beszéd, ott minden tökéletes volt. Én néha el vagyok szörnyűködve, amikor hallom például tévébe is, rádióba is, hogy például a helyhatározókat se használják egyes riportelek, beszélők helyesen. Tehát ad ide helyet, ad oda. Csak egy példa. Szóval tartom a véleményemet, hogy a képzés, tehát percek alatt nem lehet műsorvezetőket odaengedni, és szerkesztő úr véleményét is osztom, hogy valóban kellenek szerkesztők. Ilyen egyórás beszélgetéseket tényleg nem néznek végig, azt meg kell vágni helyesen, és akkor tényleg az embernek izgalmas tudást is, az érdekesség, érdeklődését is kielégíti, és én azt hiszem, hogy a tévének is, a rádiónak is van jövője. Én is rendszeresen hallgatom a rádiót, időnként még háttérbe is, ha autóba vagyok, akkor folyamatosan, ugyanakkor vannak olyan rádiók, olyan kereskedelmi rádiók, ami csapnivaló, ami borzasztó, ami időnként fel is háborít, hogy nem is tudom, hogy lehet ilyen igénytelen beszélgetést folytatni egy rádióban.
Választás lehetősége adott szerencsére, tehát ilyenkor van az, hogy az ember elkapcsol, és akkor dönt ezzel a mozdulattal.
Igen, de fontosan, hogy a fiataloknak a türelme, tehát ilyen rövid snittek vannak, meg ahogy a fiatalok, meg a másik dolog, hogy most már telefonnal is lehet, valóban, telefonnal is lehet csinálni majdnem filmet, de hát ahhoz az, aki egy jó filmet készít telefonnal, az szakmailag tudja, hogy mit jelent egy snitt, egy fárt, egy stb., de ezek a kis TikTok akármik, ezek igénytelenek, vagy
itt meg is szakadt a vonal, és akkor még Máriát meghallgatjuk, mert hogy nagyon elszaladt az idő, jó a téma és jó a társaság. Mária van a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Az igazság, hogy nagyját már el is mondták a kollégájai, de röviden csak, valamikor a tévé azért lett bevezetve, vagy használatban került, hogy szórakoztat bennünket. Ugye féltették a mozit tőlünk, hát a mozi tönkre is ment sajnos, de nem ez miatt, de a tévében, ha véletlenül van valami olyan, ami jó film, vagy egy filmszerű, amivel este valóban szórakozni akar csak az ember már, és az olyan, amit már körülbelül 8-szor vetítettek. Egyszerűen nyilván nincs pénzük vásárolni újakat, vagy meg frisseket, valóban nem. Meg arról sem magyar televízió tehet, hogy az összes csatornán, ha végig kapcsoljuk, akkor egyszerre reklám, és egyszerre ugyanaz a műsor. De hogy a régi film, magyar filmekre, amiket még sokszor szívesen megnézne az ember, hogy megmutatná a gyerekének, unokájának, hogy nézd csak, ez a Bársti Lajos. mert valamelyik nap bohóckodtak, utánozták, és tényleg, hogy ki az, hát mondom, ez szörnyű, hogy azt se tudjátok ki, hogy Gábor Miklós vagy valaki, tehát a saját nagyjainkat is elveszítjük, mert valamikor azt mondták, amikor bevezették a tévét, hogy ez ismeretterjesztő is lesz.
Köszönjük szépen!
Jó lesz, hogy sok gyereknek, meg felnőttnek egy csomó információt fog adni.
Köszönjük szépen Máriának a gondolatait, na, tényleg nagyon eltelt az idő. Arra is kíváncsiak hallgatók, hogy a holnap reggeli hajnaltájban Kapuvári Gábor mivel rukkol elő az És mit tud még című rovatában?
Egy 350 lelkes nógrádi kisfaluban egy kísérleti iskola indult, Zöld Iskola néven, ahol én magam is megdöbbentem, láttam gyerekeket kvantummechanikai alapokon nyugvó játékokon ismereteket tanulni. Meg kártyázva megtanulni, hogy melyik szót írjuk ellipszilonnal és melyiket jével. Tehát játékosan nyomják be a gyerekek fejébe egy egészen újfajta iskola, mondom, egy pici nógrádi faluban.
És mi a felelősség, még visszatérve, tehát, hogy akik műsort készítenek, és a magyar nyelv őrei most a tévézéstől a podcastig, meg a youtuberkedésig bezárulag, ezt azért kérdezem, mert amikor 40 éves volt a televízió, akkor a Nemzeti Audio Vizuális Alap honlapján például fönt van egy ilyen megemlékezés, ahol Peták István elnök 30 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a nemzet önbecsülése megjelenik abban, hogy mi hogyan dolgozunk, ez a mi rettenetes nagy felelősségünk.
Bölcs. Bölcs, így van. És nagyon remélem, hogy a következő évek televíziósai két fogalmat tartanak majd a figyelmük homlokterébe. Az egyik az ifjúság, a másik a dokumentum. Le kell tudni fényképezni ezt a kort. És ez egy nemzeti televíziónak szerintem kutya kötelessége.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Hallgatóinknak meg a figyelmet, és a rengeteg hozzászólást és észrevételt, és ezzel mai műsorunk végéhez értünk, hétfőn a következő témákkal várjuk Önöket. Mit gondol, hogyan befolyásolja a világ olajtermelését, hogy az arab emírségek kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből? És tudta, hogy a magyar szülők többsége attól tart, hogy a gyermeke túlzott okostelefon használata csökkenti a gondolkodási és érzelmi képességét? Ezek tehát hétfői témáink, a mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, hangmérnöke Rozbora Zoltán volt, a telefonnál Sebők Tímea és Messesen György fogadta hívásaikat. Nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra!